kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba érsek gyújtotta meg Eger főterén az adventi koszorú negyedik gyertyáját tegnap. A főpásztor felidézte, Ferenc pápa hamarosan megnyitja a szentévi kaput, és ezzel a remény évét. Rámutatott, szükségünk van a reményre, amikor a világban sok rossz vesz körül bennünket. Ez a legszebb ajándék, amit az egyház az egész emberiségnek adhat. Ez alkalom a megtérésre, és arra, hogy az evangélium fényében tekintsünk életünkre, s ne féljünk újra kezdeni, fogalmazott. Közreadták Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szertartásrendjét, amelyek helyszíne az egri bazilika. December 24-én évféli szentmisét mutat be a főpásztor. A szertartást élőadásban közvetíti majd rádiónk és a Duna Televízió is. December 25-én 10 órakor mutat be szentmisét az érsek. A szertartásban rádiókon keresztül is be lehet kapcsolódni. December 29-én a 11 órakor kezdődő szentmisében nyitja meg az érsek a jubileumi szentévet az egri főegyház megyében. A szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az esztendő utolsó napján, december 31-én 18 óra 30 perctől mutat be évvégi háladó szentmisét a főpásztor, a szertartásba rádiónkon keresztül szintén be lehet majd kapcsolódni. Már csak karnyújtásnyira van a béke, mondta az M1 állami televíziónak adott évértékelő interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök arra számít, hogy január 20-án az új amerikai elnök Donald Trump hivatalba lépésével új világ kezdődik, de addig is a reális célokat érdemes szem előtt tartani, és javasolt is egy karácsonyi tűzszünetet. A háború hatásairól szólva kiemelte a halálos áldozatok az özvegyek és árvák egyre növekvő számát. Emellett a gazdasági hatásokra utalva példaként az energiaimportról beszélt, amiért korábban egy év alatt 7 milliárd dollárt kellett fizetni, az idén már 17 milliárdba kerül. Vladimir Putyin megtorlással fenyegette meg a kijevi vezetést a kazanyi dróntámadásért, közölt az MT. Bárki bárhogyan is próbálkozna nálunk valamit lerombolni, nagyságrendekkel nagyobb pusztítással fog szembenézni ezért saját magánál, és megbánja mindazt, amit nálunk a mi országunkban akar tenni, jelentette ki az orosz elnök. Előzőleg 6 ukrán drón csapódott be az ukrán határtól mintegy 1000 kilométerre fekvő közép-oroszországi város lakóépületeibe, egy másik pilóta nélküli repülőeszköz pedig egy ipari létesítményre zuhant. Továbbra is elérhetőnek nevezte Ukrajna NATO tagságát Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az ország diplomatáinak mondott beszédében ugyanakkor úgy fogalmazott, a kijevi vezetésnek meg kell küzdenie azért, hogy meggyőzze erről a szövetségeseit. Azt is hangsúlyozta, nekik pedig tudniuk kell, hogy Ukrajna mit hozhat magával a NATO-ba, és esetleges tagsága miként stabilizálhatja a globális viszonyokat. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerint sikerült megegyezni a koalíciós partnerekkel arról, hogy a román kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS alkotja a Nem Magyar Nemzeti Kisebbségi Frakció parlamenti támogatásával. Az új kormány 16 miniszterből áll, az RMDS-nek először lesz pénzügyminisztere Táncos Barna személyében, aki egyben miniszterelnök helyettes is, Cseke Attila pedig a Fejlesztési Minisztériumot irányíthatja. A mi érdekünk az, hogy Romániának stabil kormánya legyen, a kétoldalú kapcsolatokat folyamatosan fejleszteni tudjuk, az erdélyi magyarságnak pedig egyre jobb legyen a helyzete, írt a Szijjártó Péter a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy az RMDS bravúros parlamenti választási eredménye kiváló alapot adott ahhoz, hogy a szövetség ismételten részese legyen a bukaresti kormánykoalíciónak. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy az RMDS részvételével működő romániai kormányokkal mindig egyszerűbb a közös munka, mindig könnyebben érünk el a mindkét ország és mindkét nemzet számára fontos eredményeket. Két magyar túrázó rekedt az észak-szlovéniai Kamniki Alpokban, a rossz időjárási viszonyok miatt fel kellett függeszteni a keresésüket, közölt a szlovén közszolgálati rádió. A magyar állampolgárok még tegnap tévedtek el, és az egyikük lába is eltört. A mentőcsapat vezetője elmondta, amint az időjárás engedi, folytatják a kutatást, egy mentőhelikopter is készen áll a bevetésre. Jelentős mennyiségű friss, magas víztartalmú, úgynevezett tapadó hó várható még a Dunántúlon, elsősorban Baranyában és Tolnában. A viharos szélökések miatt hófúvás is előfordulhat, figyelmeztet a Magyar Közút, és kérik, csak az induljon el, akinek muszáj. Végül a régiónk időjárásáról. Holnap általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Napközben inkább nyugaton, majd estétől észak-kelet felől szakadozhat fel jobban, illetve csökkenhet a felhőzet. Kelet felől egyre több felé kell számítani csapadékra, eleinte inkább havazás valószínű, melyet egyre inkább havas eső válthat fel. A szél nagy területen viharossá fokozódik. A hőmérséklet kedden hajnalban 0, napközben plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először rallival, ezt követően jégkoronggal, röplabdával, kosárlabdával, végül pedig labdarúgással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk!
Egy 30 évvel ezelőtt a Dakar Rally-ra épített autóval indul, 782-es rajtszámmal Mikuca Tamás és Bakó András a Dakar Klasszikon. A nyíregyházi pilóta navigátor páros már számos versenyen bizonyított, így optimisten állnak rajthoz. A 14 napos 7000 kilométeres verseny január 3-án rajtol Szaúd-Arábiában. Mikuca Tamást hallják.
Ugyanazon az útvonalon megyünk, ugyanazzal a nehézséggel, ugyanúgy a nagy nevekkel vagyunk egy táborhelyen, de a költségvetés egy elérhető áron van. Ez Andrással nekünk egy régi vágyunk volt, de akkor még ugye, amikor a klasszik nem volt, akkor az anyagi kérdés volt a úgymond megugorhatatlan, mert ha nincs egy nagy autógyár vagy egy autó márka mögötted, akkor szinte lehetetlen ezt a költségvetést nagy szponzorok nélkül kifizetni. A mi közös versenyzésünk most már ugye több mint 10 évvel ezelőttre tehető. Sok nagy versenyen vettünk részt. Én, mint vezető, mellettem pedig András, mint navigátor. Andrásnak annyi az előnye, hogy ő nagyon érdeklődő és nagyon érti ezeket a navigációs rendszereket. Ő egy műszaki ember. Többek között jól szerepeltünk Mexikóban egy 4000 mérföldes terepjárós versenyen. Többször részt vettünk a Budapest-Bamakón. A Budapest-Bamakón teljesítettük ezeket a nagy szakaszokat, ami ugye Budapest Sierra Leone-ig tartott. Volt, amikor side-by-side-al teljesítettük, ugyanúgy ő navigátorként ült mellettem, ugye erről a homokfutóról beszélünk, négykerekű homokfutóról. Teljesítettük terepjáróval is. Tehát az is ugye több, mint kéthetes versenyek, természetesen teljesen más, mint amin most részt veszünk.
Most pedig Bakó András navigátort hallják.
Mi kategóriánban több mint 80 jármű indul, a komplett Dakaron pedig körülbelül 800 szereplő van, több mint 50 országból. A telep annyiban lesz újdonság számunkra, hogy dűnét, homoksivatagot, kősivatagot láttuk már több helyen is a világon, de ezek a hatalmas szaudi dűnék, amiket néztünk a videókon, ezek nekünk is újdonság lesz. Erre igazából felkészülni előre nem tudunk. Amit a tapasztalatok alapján szerzünk, majd ott meglátjuk, hogy tudjuk kamatoztatni ezeken a telepeken. Egy Mitsubishi Pajero esett a választásunk, ami azért egy nagyon ikonikus autó ebbe a műfajban, mert ez az egyetlen a jármű a Dakar történetében, ami 12 győzelmet tud eddig maga mögött. A sajátosság ennek az, hogy ez ide termett ez az autó. Tehát visszavisszük abba az eredeti közegébe, amire őt szánták a tervezői építői. Ez egy közel 30 éves kocsival fogunk indulni, amit a mi szerelő csapatunk közeműködésével teljesen újjáépítettek, mint motorikusan, mint váltó, mint futómű, tehát egy vadonatúj kocsival indulunk egy 30 éves köntösbe. A kocsinak elég komoly előírásoknak kellett megfelelni, hát itt megkaptak azt, hogy milyen bukókeretet, milyen csövek, milyen ülések, egy komoly, több tíz oldalas szabály könyvnek kellett a járműnek megfelelni. Egy jó része ránk vonatkozik, mint a pilótára, mint rá, mint navigátorra, hogy milyen biztonsági felszereléseket kell nekünk viselni, mind a bukósisak, mind a tűzálló ruházat, cipőkesztyű és nyakvédő. Fizikálisan muszáj az embernek edzésben lenni, mert aki ugye nem felkészült, az könnyen hibázhat, ha hibázik, akkor pedig könnyen itt olyan események történnek, amik azonnal benyújtják a számlát, akár baleset, akár olyan eltévedések, amiből nehéz kikeveredni, tehát fitnek kell lenni. Fizikálisan, mentálisan pedig nekünk annyi az előnyünk, hogy közel 10 év tapasztalatra egymás mellett, amit eltöltöttünk sok 10 000 kilométert versenykörülmények között, úgyhogy nekünk ezzel úgy gondolom, hogy nagy problémánk nem lesz. Negyedikén rajtolunk el az első hosszabb etapra, ami 400 kilométer körülbelül. 17-én ér véget a verseny, tehát 14 versenynapunk van, közben van egy szünet pont a felén, tehát egy pihenőnapot engedélyeznek, de előtte olyan maraton etapokat kell magunk mögött, tudjuk, hogy napi 7-800 kilométeres etapok, meg van egy 48-as krónó, amikor nincsen szerviz támogatásunk este, hanem kint kell a sivatagba aludjunk a saját ételeinkkel és hálózsákunkban, amit viszünk magunkkal a kocsiba. Tehát ez egy picit megnehezíti. 17-e vége, 18-án elvileg vissza kell jutassuk az autót a kiindulósi helyre Bisába, és utána mi jöhetünk hazafelé, tehát reméljük valamilyen eredménye.
Kedves hallgatóink, Bakó András navigátort hallották. A korábbi válogatott jégkorongozó Orbán Attila tartott Korcsolya technikai edzést a szabolcsi solymok fiatal korisainak. A fejlesztő edzőként dolgozó szakember szerint egyéni képzés nélkül szinte lehetetlen magasabb szintre eljutni a sportágban. Orbán Attilát hallják.
Évek óta csinálom, egy ideig jártam vidékre is, de most alapvetően Budapesten vagyok megtalálható, de a mai napon lejöttem a solymokhoz is, úgyhogy nagyon nagy köszönet. Hálások nekik, hogy tartottam edzéseket, úgyhogy alapvetően azt kell tudni erről az egész, hogy járnak hozzánk kicsik, nagyok, profik, amatőrök, 4 éves kortól felnőttekig, úgyhogy elég összetett a program, nem csak jégen, hanem szárazon is dolgozunk, és vannak nálunk mentális fejlesztések is, külön stábunk van, úgyhogy a lényeg az, hogy folyamatosan bővülünk, táboroktól kezdve, minikempektől, tornarendezésektől kezdve, nagyon sok mindenben benne vagyunk, de a kedvencem az, amikor a gyerekekkel dolgozhatok, úgy, ahogy a mai nap is megtehettem. Egyéni képzés nélkül magasabb szintre már szinte nem lehet eljutni. Oda fordult a világ, hogy bármilyen sportágból, ha megnézünk, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, úgyhogy a jégkorongban sincs másképp. Nálunk talán az elmúlt pár évben jött be komolyabban a köztudatba, de azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, mert enélkül nehéz lesz szintet lépni. Ha látok csillogó szemeket és nagy mosolyt edzés előtt és után is, akkor mindenképp jó helyen vagyok. Egész ügyesek a gyerekek. Azt kell mondanom, hogy nem gondoltam volna, mert ugye talán nincs annyi jég, mint a fővárosba, úgyhogy ez nagyon tetszett. És egy intenzív, folyamatosan odafigyelős, javítós edzést tartasz, akkor egy óra alatt is rengeteg minden meg magukba tudnak szívni a gyerekek, de nyilván ez hosszú távon működik, tehát ezt folyamatosan kell csinálni. De azt látom, hogy itt most nagyon nagy munkálatok folynak, és nagyon jó úton haladja az itteni jégkorong. A jégkorong az U18-tól indul úgy igazán, de azon vagyunk, azt gondolom minden szakember, hogy mindenkinek megadják a lehetőséget, mert a tehetségek van, hogy nem U10-es korosztályba jönnek ki, hanem U14-es, sose lehet tudni. De azt gondolom, aki szereti, meg aki akar ezzel a jégkoronggal kezdeni bármit is, akkor őket támogatni kell.
Végül Tóth Gábort, a Szabolcsi Jégsport Egyesület alelnökét hallják.
A kisfiamat, meg a kislányomat vittem el egy őszi táborába. Ő egy válogatott játékos, és ott ismerkedtünk meg. Tetszettek a két gyermek, és meg akarta nézni, hogy milyen munka folyik itt a Szabolcsi Solymoknál, úgyhogy meghívtuk őt, hogy tartson nekünk egy kori technikai edzést. Mindenképpen szeretnénk elérni, hogy végre be legyen fedve a pálya, mert akkor sokkal komolyabb szakmai munkát tudnánk végezni, de így is azért meg tudtuk mutatni, hogy ennyi jéggel is eljutottunk az első nemzetközi tornánkra, az U10-es csapatunkkal, Santa Claus kupára, ahol nagyon kemény mezőnyben helytálltak a fiataljaink. Nagy szükség van erre, mi is most találkozhattunk először olyan magyar és szlovák csapatokkal is, akiket még nem ismertünk. Szembe kerültünk ugyanolyan ügyes és jó jégkorongozókkal, úgyhogy ez mindenképpen a fejlődés kulcsa a jövőben, hogy minél több ilyen tornára el tudjunk jutni.
Tóth Gábort, a Szabolcsi Jégsport Egyesület alelnökét hallották. A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeinek 140 diákja mérte összetudását egy röplabda tornán. A kísérleti jelleggel megszervezett kupát a Mozdulj Debrecen iskola program azzal a céllal hívta életre, hogy a fiatalok közösségben együtt sportolhassanak. A vegyipari sok csapata már hetek óta készült erre a versenyre. Pajzos Polla játékost hallják.
Egy hónapja készülünk, próbálunk minél több edzést tartani. 12-en vagyunk ugye egy csapatban, mind a két csapatunknál meglett ez a teljes létszám, és nagyon reménykedek benne, hogy legalább a top 4-be bejutunk. Ehhez ugye viszont tenni kell.
A vegyi kari kupán a szakképzési centrum 10 intézményéből 140 tanuló vett részt. A Debreceni Szakképzési Centrum tavaly csatlakozott a Mozdulj Debrecen iskola programhoz, hogy népszerűsítse a fiatalok körében a sportolást és felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Tirpák Zsoltot, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárját hallják.
Ahhoz, hogy valaki kiválóan teljesítse a szakmai követelményeket és kiegyensúlyozott szakemberként élje a hétköznapjait, ahhoz fontos, hogy a tanulmányi évek alatt a személyiségfejlesztés és a sporttevékenység is meghatározó szerepet kapjon.
A röplabda kupát először kísérleti jelleggel szervezték meg. A tapasztalatok szerint a középiskolás korosztályt a legnehezebb megszólítani, motiválni a sport és a közösségi élet tekintetében. A Mozdulj Debrecen csapata folyamatosan monitoringozza ezt a korosztályt, hogy a fiatalok számára megfelelő sportolási lehetőségeket találjanak. Így esett a választás a röplabdára is. Széles Diánát, Debrecen alpolgármesterét hallják.
A röplabda talán az a szabadidősport, amit a legjobban szeretnek fiúk és lányuk együtt közösségben végezni, és azért nagyon, nagyon jó látni azt, hogy vegyes csapatok vannak, és nem csak vagy csak fiú, vagy csak lány csapatok, hanem ténylegesen megvalósul az, amit nagyon szerettünk volna célként kitűzni, hogy közösségben legyenek a gyermekek, és együtt sportoljanak.
A Mozdulj Debrecen mozgalom a különböző sportok jótékony egészségügyi hatásaira is igyekszik felhívni a különböző korosztályok figyelmét. Pap Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatóját hallják.
A testet és a lelket egy hormon köti össze, úgy nevezzük, hogy irizin. Ezt csak mozgással tudjuk termelni, ezt nem kaphatjuk ajándékba, nem lehet gyógyszerformájába bevenni, ehhez meg kell dolgozni. Az izmokat dolgoztatni kell, és ez a hormon az agyban átalakul egy nagyon komoly motivációs anyaggá, amitől aztán a tanulás és minden fokozódik.
A röplabda kupának a vegyipari technikum és szakképzőiskola adott helyet. Elrajtolt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda bajnokság. Összesen 15 utánpótláskorú és 7 felnőtt csapat nevezett a 2024-25-ös idényre. A szezon május végéig tart, akkorra dől el, hogy az U11-es fiú és lány az U12-es fiú és felnőtt férfi csapatok közül melyik bizonyul a legjobbnak a vármegyében. Mohácsi Mátét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda szövetség elnökét hallják.
Azt gondolom, hogy nagyon progresszív folyamaton megy át a Vármegyei Szövetség, hiszen a tavaly mióta bekerültem ennek a rendszerébe társadalmi elnökként, azóta próbáltunk egy-két dolgot megreformálni, már tavaly elindítottuk a megyei bajnokságot több korosztályban, illetve felnőtt korosztályban is, több év után 4 csapattal újraindult, de hát sikeres volt minden korosztályban és a mérkőzések, a rendezés, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy még próbáljuk kibővíteni ezt, és jelen állapotban azt mondhatom, hogy 22 csapattal, közte 7 felnőtt vármegyei gárdával indul el a megyei bajnokság. Indult el, hiszen november óta már zajlanak a mérkőzések, egészen május végéig egy ünnepélyes eredményhirdetés díjkiosztó gála keretében fogunk zárni. Amit érdemes elmondani a részletekről, hogy fiú és lány kategóriában is indulnak az utánpótlás tornák mérkőzések. Vármegyei szinten ez a 15 darab csapat alkotja a mezőnyt, U11-es, U12-es korosztályban, és a felnőttre rátérve az, hogy 7 csapattal el tudunk indulni, ez tényleg országos szinten is egy kuriózum, úgyhogy bízom abban, hogy egyre többen fognak csatlakozni, és egyre sikeresebbek leszünk vármegyei szinten is. Vannak benne kvázi öreg fiúk, akik már nem versenyszerűen kosárlabdáznak, esetlegesen 40 pluszos kategóriák, de vannak olyan U18-as, U20-as gárdák is innen a nyíregyházi régióból, akiknek nincs meg a kellő meccszám, esetlegesen regionális bajnokságban szerepelnek, és hát ez a plusz 10-12-14 mérkőzés nagyon fontos ennek a korosztálynak, úgyhogy tényleg olyan paprikás-pikás mérkőzések láthatóak, ahol a 40 pluszos korosztály esetlegesen a fiatalabb 18 éves ellen lép pályára. Itt a nyíregyházi egyesületek alkotják ennek a magját, viszont próbáltuk kivinni egy kicsit a vármegyei szintre is. Egyelőre még nem volt meg a kellő létszám, úgyhogy a következő évnek ez lesz a legfőbb feladata, hogy nem csak nyíregyháziként induljunk vármegyei bajnokságban, hanem megyeiként is.
Kedves hallgatóink, Mohácsi Mátét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda szövetség elnökét hallották. A nyíregyházi kosárlabda klub 5-ös, U11-es és U12-es csapataival, valamint a kosárpalántásokkal foglalkozik Mészárosné Darida Csilla. Az edzőnő több száz gyerekkel ismertette meg, és szerettette meg a kosárlabdát eddigi pályafutása során. Most őt hallják.
Augusztus végén érkeztem a klubhoz, ahol nagy szeretettel vártak és fogadtak. Megmondom őszintén, hogy nagyon izgatott voltam, hiszen számomra is ez egy új fejezet kezdődött az életemben. Az U11 és U12-es korosztállyal foglalkozom, illetve majd a kosárpalántásokkal. Nagyon örültem annak, hogy sok olyan fiatal kisráccal találkoztam, akik nagyon szeretnék magukat kipróbálni ebben a sportágban. Hál' Istennek vagyunk is elegen edzéseken. Most a következő feladat az, hogy megtanuljunk edzeni, megtanuljuk, hogyan kell dolgozni, hogyan kell fejlődni, és mindenek előtt az, hogy jól érezzük magunkat mindeközben a pályán. Úgyhogy most ezek a célkitűzéseink vannak egyelőre. De azt gondolom, hogyha tudatos szülők vagyunk, akkor pontosan tudjuk, hogy annál, hogy hazamegy a gyerek és a telefonját a kezébe fogja, vagy a tabletét, sokkal jobb, hogy közösségben van, ráadásul sportol, a kosárlabda benne van a nevében, ez egy játék, úgyhogy mindenféleképpen hangsúlyozzuk, hogy játékosan tudjunk edzeni, játékosan tudjunk fejlődni, és hogyha a következetesek vagyunk edzőként, akkor úgy gondolom, hogy a gyerekek is szívesen fognak járni hozzánk edzésre, és meg fogják érteni, meg fogják szeretni ezt a sportágat.
A szakedző tagja az Országos Szövetség kiválasztó képzőprogramjában az U11-es korosztállyal dolgozó szakmai stábnak.
A 2011-es fiúknak a képző kiválasztó programjában vagyok az edzői stáb tagja. Velük júniusban kezdtünk el dolgozni. Szerencsére megmutathatta már magát az NKK-ból a Miskolci Bence, és most pedig Kovács Máté, és aminek nagyon örülünk, mert azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség számukra, hogy az ország krémjével találkozhatnak, és velük edzhetnek egy héten keresztül. Ezek olyan tapasztalatokat jelentenek a gyerekeknek, amit magukkal tudnak hozni ide a klubba, át tudják adni esetleg az ismereteket, a tapasztalatokat a többieknek is, és egy újabb motivációt nyernek a további munkához.
Mészárosné Darida Csilla kosárlabda szakedzőt hallották. Öreg fiúk labdarúgó tornát rendeztek a napokban Nyíregyházán. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Ez a kismező már hosszú évek óta játszik egymással, illetve egymás ellen. Régebben a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül volt egy olyan bizottság, amely ezeket a tornákat szervezte és rendezte. Ez 2 évvel ezelőtt megszűnt, és így a megyei igazgatóságok támogatásával próbáljuk életben tartani ezt a kezdeményezést, hiszen ez mindenféleképpen egy olyan kezdeményezés és egy olyan tornasorozat, ami egyedülálló, talán Európában is. 60 pluszosok játszanak. Lehet azt mondani, hogy életen át kell játszani a futballt, de valóban ezek a fiatal emberek azért már jó 4-5 évtizede is a pályán vannak, a gyerekkoruk óta fociznak, és van olyan is, aki már 70 éves is elmúlt, és még mindig rúgja a bőrt. A játékosok egy része azért annak idején igen komoly szinten játszott nagypályán, gondolok itt akár Nyíregyházára, Tiszavasváriba, vagy ugye van egy miskolci öregfiúk csapat, vannak, akik köztük a Diózsőrbe futballoztak, úgyhogy várják ezeket a rendezvényeket, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság mindenféleképpen mellettük áll, és egy évben 4-5 alkalommal próbáljuk őket összehívni, 2 nyíregyházi csapat és egy miskolci csapat van, és van 3 általában, 2-3 kültéri, szabadtéri rendezvény, és 2 téli szezonban 2 csarnok rendezvény is. Az idő előhaladtával egyre fontosabb a harmadik félidő szerepe, és ezt minden alkalommal egy meleg étellel azért várjuk őket, és ott azért el szoktak sztorizgatni a régi, illetve az új élményekről.
Most pedig Knoblok Sándor játékost hallják.
Jó társaság van nekünk, csapatszellem, van egy régi társaság, egy Tigália néven játszunk kispályán is, egész héten 2 meccsek vannak, pasalopályán most már ugyan bűfős pályára csinálták, és ez tart össze, meg az egészségem véget, hogy karba tartsam magam, hát szeretem nagyon a focit, arra tettem az életemet, úgyis kerítünk át annak idején Kárpátaljáról, hogy a labdarúgással foglalkozzak, első szempont. Az egészség, meg a mozgás öröme, meg még egyszer mondom, a baráti társaság, ami összejön nekünk, azzal kapcsolatos minden. Évente 3-4-szer meg tudták rendezni, többször más megyébe is. Amikor engedi az időm, elég keveset járok ide még, most a tavaly töltöttem be ezt a korhatárt, hogy ide is el tudjak már jönni 60 évesekhez. Sajnos már a koromban betöltöttem, de a nagypályás focid és a keresztpályásban is részt veszek, ott a 45 év feletti tornán, ami 2 hetente van, az minden helyszínen meg szokott lenni 7 csapat részvételével, és akkor az minden 2 hétben szobaton kész szokott lenni, azon is részt veszek, úgyhogy elég sűrű a program a fociba. Még szeretnék tervezni több időre, hát remélem, ha meddig az egészségem engedi, addig szeretnék tovább folytatni ezt a pályafutásomat.
Végül Iván Lajost, a miskolci öregfiúk csapatvezetőjét hallják.
Mindenképpen ki kell emelnem, hogy ezek a fiúk, akikkel itt vagyunk, már nem egy alkalommal, illetve 20 éve lassan, ezeket nem kell rábeszélni, és nem számít, hogy szombat, vasárnap, esküvő, első áldozó a családban van, akkor is inkább ezt a kikapcsolódást választják. Bizonyos szempontból nehéz egyeztetni az időpontokat, de hál' Istennek már vannak olyan létszámban ezek a fiúk, hogy annyian mindig vagyunk, hogy meg tudjunk itt jelenni. Egyik sporttársam se szeret veszíteni, mindig azon vagyunk, hogy lehetőleg ne kapjunk ki. Ez a mai nap sikerült több év után először, de ezt szeretnénk tovább folytatni. A legnehezebb ebben a dologban, hogy 60 év vagy legalább 58 éves sportolókat kell találni, és sajnos már azok, akik viszont 70 fölött vannak, nem mindig felelnek meg már ennek a követelménynek. Amióta az MLS kezébe vette ezt a szervezést, mert régebben más vonalon voltak szervezve ezek a mérkőzések, általában 2-3 havonta oda-vissza vágó formájában van a nyíregyházi rendezés, van esetleg megyei rendezés, és elvétve, de az utóbbi időben egyre ritkábban Miskolcon is igyekszünk megrendezni ezeket a tornákat.
Iván Lajost, a Miskolci Öregfiúk labdarúgó csapat csapatvezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A mentócsoport tagvállalatainak dolgozói az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű adományokat gyűjtöttek össze, amelyeket a Meszegyi fenntartásában működő családok átmeneti otthonában élő rászoruló családoknak ajánlottak fel Miskolcon. Az adományok között szerepeltek felnőtt és gyerek ruhanemük, lábbelik, játékok, gyermekgondozáshoz szükséges eszközök és higiénés termékek, valamint háztartási gépek is. A részletekről Szabó Máté, az adományozó cég marketing és kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
A mentócsoport egy több vállalatból álló vállalatcsoport. A fő tevékenysége az a hulladékkezelés, hulladék ártalmatlanítás, de emellett az építőiparnak egy nagyon széles szegmensében is dolgozik a vállalatcsoport. A cégeink a legkülönbözőbb építkezéseken vesznek részt, tehát a csatornahálózatoktól a szennyvíztelepek építésén át az irodaházig bármilyen munkát el tudnak végezni a kollégáink, és végeznek is napi szinten az ország egész területén, illetve például legutóbb Ukrajnában adtunk át Kárpátaljának az első hulladékkezelő létesítményét, amit szintén a mi kollégáink építettek. A mostani adományozás az egy picit harmóniában van a vállalatnak az alapértékével. Ugye a logónk alatt található egy kis tagline, egy rövid kis mondat, törődünk a környezetünkkel. És ez ugye arra is utal, hogy az alaptevékenységünkkel egy tisztább, szebb világ építésén fáradozunk, arra is utal, hogy a munkánk során környezetkímélő technológiákat és anyagokat alkalmazunk, illetve arra is utal, hogy a társadalmi környezettel is igyekszünk törődni. A vállalatcsoport nagyon sok sportegyesületet, intézményt, kulturális intézményt, rendezvényeket támogat, egyéni sportolókat is, és ez a gondolkodás ez megjelenik a kollégáinknak a mindennapjaiban és a kollégáinknak a gondolkodásában is. És amikor megfogalmazódott az ötlet, hogy ide a Meszegyi Családok Átmeneti Otthonába gyűjtsünk az adventi időszakban karácsonyi ajándékot, akkor nagy örömmel csatlakoztak a kollégáink ehhez az akcióhoz. Olyan ütemben érkeztek az adományok, hogy ahol kijelöltük a helyet a gyűjtésről, ott nem fértünk, ki kellett ürítenünk egy irodát. Tulajdonképpen, amit most látunk, ezek zsákokban érkeztek, és ezekből a zsákokból mi kipakoltuk, és betömködtük ezekbe a dobozokba, hogy beférjenek, hogy egyáltalán el tudjuk hozni ezt a rengeteg mindent, tehát elég nehezek ezek a dobozok, és ebben mindenféle olyan dolog található, ami az itt élő családoknak a mindennapjait könnyíti meg. Tehát igyekszünk hatékonyak és célirányosak lenni, ezért a gyűjtés megkezdése előtt megkerestük az intézménynek a vezetését, és megkértük, hogy mérjék fel, hogy mik azok a dolgok, amik valóban segítséget jelentenek. Ennek megfelelően az itt élő anyukák számára ruhanemű, cipők, lábbelék, a gyerekeknek a legkisebb korosztálytól egészen a kamaszkorig mindenféle ruhák, cipők találhatók a csomagokban, játékok, pici háztartási eszközök is, tehát kislámpától kezdve a képkereten át nagyon sok minden van, illetve olyan higiénés termékek, amiket az anyukák nem biztos, hogy meg tudnak vásárolni, hiszen az itt élő édesanyák lakhatást és étkeztetést kapnak az intézménytől, minden egyéb más dolgot nekik kell beszerezni. És ugye sokszor a gyesből, a gyedből nincs elegendő forrás arra, hogy minden szükséges terméket meg tudjanak vásárolni, és ebben is igyekeztünk nekik segíteni. A vállalatcsoport pedig szintén az ő a felmérés alapján a konyhában vásárolt egy robotgépet és egy szendvics sütőt, mert az itt élő édesanyák ezt kérték, azt mondták, hogy nekik ez könnyítené meg a mindennapjaikat.
Gúr Péter Attila, a meszegyi igazgatója, az átmeneti otthon feladatait ismertette.
A Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény családok átmeneti otthonában vagyunk. Ez egy 40 férőhelyes intézmény, ahol anya gyermek elhelyezésére van lehetőség, és gyakorlatilag átmeneti ellátást nyújtunk. Egy évre szól a mandátum annak a családnak, aki ide beköltözik, és elsődlegesen az a feladatunk, olyan típusú problémákkal érkeznek a családok, amelyek elsősorban az alapbiztonsági létet veszélyeztetik, így lakhatási problémák, családon belüli párkapcsolati problémák, családon belüli erőszakbántalmazás következményében az otthonukból menekülő anyák elsősorban, akikkel dolgoznak a szociális munkás kollégáink, és elsődlegesen az a feladatunk, hogy egyrészt biztonságot jelentsünk, tehát olyan biztonságos fedelet adjunk a fejük felé, ahol biztonságban lehetnek. Feladatunk továbbá, hogy az alatt az egy év alatt, amíg itt vannak, a szociális munka módszereivel és lehetőségeinek keretén belül próbáljuk meg az életüket, megpróbálni egyenes irányba állítani valamilyen szempontból, akár a munka a hely teremtés, a gyerekek iskoláztatása, tehát hogy ugyanazt a ritmusú életet tudják élni, megélni segítséggel, amit az otthonukban korábban vagy tudtak, vagy nem tudtak. Nagyon sok esetben azért olyan készségek hiányában érkeznek ezek az anyukák, hogy látszik az, hogy az otthonukban sem tudták mondjuk a jövedelmeiket megfelelően beosztani, úgyhogy itt háztartásgazdálkodástól kezdve igyekszünk minden olyan segítséget megadni képzésekbe, folyamokra bejuttatni őket, ami hosszú távon a családi biztonság szempontjából megoldás lehet.
A Dobó István Vármúzeum családbarát intézményként lehetőségeihez mérten évek óta támogatja az Egyedülálló Szülők Klubja alapítványt. Idén adventben egy összefogás alakult ki az egyszülős családokért, amelyben az ország múzeumai vesznek részt, ezáltal 200 vidéken élő egyszülős családnak lesz boldogabb a karácsonya. Az ország különböző területein lévő múzeumok segítségét kérték ahhoz, hogy a vidéken élő családoknak is el tudják juttatni a csomagokat. A Dobó István Vármúzeum igazgatója dr. Ringer Csaba is vállalta, hogy karácsonyi nagykövetként személyesen hozzá el Budapestről a szervezet ajándékai tegerbe. Valkóné Révai Renáta, az intézmény kommunikációs és közönségforgalmi osztályának vezetője elmondta, az egyszülős központtal már évekre visszanyúló kapcsolatuk van.
A Dobó István Vármúzeum, mint családbarát intézmény különösen fontosnak tekinti, nem csak ilyenkor adventi időszakban, hanem az év 365 napján, hogy különböző kedvezményekkel támogassa a hozzánk érkező családokat. Az egyszülős központtal már évekre visszanyúló kapcsolatunk van. Annyit tudni kell, hogy az egyszülős központ tagoknak van egy kártyájuk, és ezen kártya felmutatásával ők egyébként is kedvezményesen jöhetnek be a Dobó István Vármúzeumba. Most az idei év egy központi kezdeményezést írt ki maga a budapesti székhelyű egyszülős központ, és ők abban kérték a múzeumok segítségét, hogy legyenek a múzeumok vezetői, úgynevezett karácsonyi nagykövetek, akik azt vállalják, hogy Budapestről az érintett vármegyébe leszállítmányozzák a csomagokat, amelyeket az itt élő egyszülősök kapnak meg, a tagok, és mi adjuk át nekik, rajtunk keresztül tudják átvenni, hiszen Budapestre fölmenni a csomagokért nekik is nehezebb lett volna. Úgyhogy december 6-án dr. Ringer Csaba igazgató úr utazott föl Budapestre, és szállította le azokat a csomagokat, amelyeket most itt jelesül 10 egyszülős család vehet át. A Dobó István Vármúzeum olyan módon csatlakozott még a kezdeményezéshez, hogy felajánlottuk, hogy amennyiben van kedvük, idejük az ide látogatóknak, természetesen a kiállításainkat és az Eger 1552 című mozifilmet is megtekinthetik a mai napon ingyenesen.
Borsodabaú-Zemplén vármegyében folyamatosan jelen van a Magyar Vörös Kereszt. Bár alapfeladatai közül legjobban a véradás szervezést ismerik, de emellett jó néhány olyan szociális és edukációs tevékenységet lát el, amely által a térség lakóival kapcsolatba kerül, mondta el Grubert Roland megyei igazgató.
Sok olyan tevékenység van, amely a Vöröskereszthez kapcsolódik. Talán a legismertebb az a véradás szervezés és az első segélynyújtás, tehát nyilván itt a városban is nagyon sokan találkoznak éppen a napokban véradós plakátokkal, amikor rendszeresen ugye a donorokat arra kérjük, hogy jöjjenek és adjanak vért. Egyébként a megyében az Zemplén térség az egy véradás szervezés szempontjából egy kifejezetten jó térség, tehát lakosság arányosan többen adnak vért, mint a megyei átlag, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény. Illetve amely kapcsán nagyon sokat találkozunk még fiatalokkal, vagy idősebbekkel, ez pedig az első segélynyújtó tevékenységünk, a első segélynyújtó vizsgák, ugye ha valaki gépjárművezető engedélyt szeretne, akkor első nyújtásból vizsgát kell tenni, ezt a Vöröskereszt szervezi Magyarországon. Úgyhogy erről ismernek minket a legtöbben, de az utóbbi években nagyon szertágazó feladatai voltak a szervezetnek, de ez nem speciális időszak, tehát egy kicsit visszamegyünk a történelemben, például itt Sátorajöhelyén is óriási hagyományai vannak a Vöröskeresztnek, gondolok itt a világháború utáni időszakra, a rehabilitációs tevékenységekre, a kórházvonatokra, szóval számosan dologra, amire ma már nem emlékszünk első kézből, viszont nagyon sok olyan tárgylelet van, ami erre enged következtetni, hogy az elmúlt évszázadban nagyon lelkes vöröskeresztesek dolgoztak itt a térségben. És így van ez ma is, tehát gondoltunk az oktatási intézményekre, hiszen nagyon sok olyan programot valósítunk meg, amelyekbe fiatalokat vonunk be, versenyek, különböző közösségi tevékenységek, és nagyon jelentős még az az intézményen kívüli, legalábbis mi így hívjuk, tehát az intézményen kívüli szociális tevékenységünk, amely gyűjtésekből, segélyosztásokból egy alkalmi segítségnyújtásról szól. Vannak még, itt Sátorajhelyen nincs, de a megyében máshol vannak olyan feladatok, amelyek még meghatározóak, amely a napi működésében a Vöröskeresztnek, illetve a rászorulók ellátásában, ilyen például a hajléktanellátás Miskolcon működtetünk egy nagyon nagy és integrált hajléktanellátó intézmény rendszert, gyakorlatilag 320 éjszakai férőhelyen, népkonyhával, utcai szolgálattal, de a megyében működtetünk családi bölcsödéket, ez is Miskolcon. Van a társadalmi vállalkozásaink, ahol megváltozott munkaképességű személyek dolgoznak, Kecskefarm, Varrodat, szóval elég széles körül a tevékenységünk, de az első segélyújtás, véradás szervezés és szociális tevékenység az az alapfeladata a Vöröskeresztnek, és emellé jönnek azok a feladatok szintén alapfeladatként, amilyen speciális időszakokhoz kapcsolódnak. Azért mindannyian emlékszünk a 2010-es árvízre, de gondoltunk a Covid időszakra, ami szintén, hát nem csak a Vöröskeresztnek, mindenkinek óriási megterhelés volt, és amire most a legjobban emlékszünk, vagy most is benne vagyunk, ez pedig ugye az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kapcsán a hazánkba érkező menekült személyeknek az ellátása, segítése, az ami egy fontos feladat.
Megtartotta évértékelő beszédét 60 város vezetője. A polgármester a Nagy Endre rendezvényteremben összegezte a 2024-es évet, kitérve annak eredményeire és nehézségeire. A következő percekben Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Most azt számolgattuk, hogy hanyadik alkalommal tartom meg ezt az évértékelőt, és arra jutottunk, hogy ez a 8. alkalom. És nyáron a választások is voltak, Így engedjék meg nekem, hogy bár évértékéről lenne szó, egy kicsit időben eltérjek ettől. És visszatekintsünk arra közel egy évtizedre, amely mögöttünk van, amely a város mögött van. Azt gondolom, hogy ebben az évtizedben a legfontosabb az volt, hogy lefektettük az értékeinket. Azokat az értékeket, amelyek segítenek nekünk a mindennapokban, amelyek segítenek akkor, hogyha éppen meg kell keresni az útirányt. És ebből talán legfontosabb a partnerség és a szolidaritás. Tudom, hogy ezeket a szavakat sokszor, sok helyen halljuk, de mégis azt gondolom, hogy nekünk itt 60-ban sikerült ezeket a fogalmakat valódi tartalommal megtölteni. Elértük azt, hogy a város életéről, a város sorsáról kizárólag mi, 60-iak döntünk. Mi döntjük el az útirányt, és mi döntjük el a jövőnket. És rendszeresen megkérdeztük a 60-iakat. Hiszen erről szólt, és szól a 60-i konzultáció, és erről szól a közösségi költségvetés. Talán a közösségi költségvetésről annyit hagy mondjak el, hogy erre mindannyian büszkék lehetünk. Ugyanis a közösségi költségvetés egy olyan sikertörténet lett, amelyet már mások másolnak. Amelyet nézik, hogy mi hogyan csináljuk, és miképpen. De azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos érték lett nekünk az épített és a teremtett környezet megóvása, fejlesztése. És itt szintén hagy mondjam el büszkén a Pro Natura mozgalmat, amelynek alapítója is vagyok, hogy közösen együtt ez a közösség milyen komoly eredményeket ért el.
Immár 9. alkalommal rendezték meg Sátoraljaújhelyen az emlékezés napját, melynek keretében az egykori városban élt zsidóságra emlékeztek. A mementó részét képezi évek óta Kestenbaum Márton Rafael sírjának meglátogatása, akinek nevéhez fűződik az egykori zsidó iskola megalapítása, mondta Juhász István, az emléknap szervezője.
Hát egy nagy adományozó volt az 1800-as évek közepén, aki itt Pelejtén egy kis földbirtokon élt, és ezt művelte a földjét, és nagyon szegényesen, nagyon fukarmódon, önmagához fukarmódon élt, szakadt ruhában járt, száraz kenyeret rágott, és bődületes vagyon gyűjtött össze, melyet Zemplén vármegye részére hagyományozott a végrendeletében, mégpedig több célra, de ebből a legnagyobb cél az volt, hogy létrehozzanak egy olyan iskolát zsidó gyerekeknek és nem zsidó gyerekeknek, amelyben a zsidó vallási tárgyak mellett megjelennek a világi tárgyak. Az iskolában még a Hébert is magyar alapról tanították, és ezek a gyerekek alkalmassá váltak arra, hogy a magyar és a világ közéletében, szakmai munkájában részt tudjanak venni, képesek legyenek tovább tanulni, hiszen azok a iskolában szerzett tapasztalatok és a lehetőségek lehetőséget adtak arra, hogy ügyészé, orvossá, ügyvéddé, vállalkozóvá, gyárossá, mérnökké váljanak, és ezzel megalapozta azt, hogy a 20. században a zsidóság nagyon sok területen nagyon komoly fejlesztéseket tudott végrehajtani Zemplénben, Sátoraljaújhelyben. Évente egy alkalommal rendezünk itt emlékezésnapi programot. A tavalyi évben viszont Pelejte lakosságának bemutattuk, hogy ki az a Kestenbaum Márton Rafael, hiszen nem tudtak róla semmit. Úgyhogy most már a település is tudja, hogy miért van itt ez a síremlék, amelyet a természet őrzött meg 200 éven keresztül. Ugye ez a megemlékezés délőtt itt Kestenbaum Márton sírjánál, majd ezt követően délután lesz egy emlékkonferenciánk, ahol híres sévált Sátoraljaújhely emberekről, neves holokauszt túlélőkről és holokauszt áldozatokról emlékezünk meg. Majd a legvégén a rendezvénynek megnézzük a múzeumban kiállított holokauszt kiállítást. Sajnos az a tapasztalatunk, és mikor elindítottuk ezelőtt 9 évvel ezt a programot, senki nem tud semmit. nagyon kevesen tudnak, nagyon keveset, és a nagy többség, ugye három generáció azóta fölnőtt. Az emberek többségének fogalma nincs arról, hogy a zsidók itt éltek, arról fogalma nincs, hogy a zsidók miket alkottak, hogy ahol naponta járnak, azok zsidóházak, zsidók által létrehozott olyan emlékek, amelyek nagyon fontosak. Megpróbáljuk ezt egy kicsit talán újra visszahozni, hogy ne felejtődjön el, hiszen Sátorral jó új hely, és Zemplén a zsidók nélkül nem az lenne most, ami.
Átadták a Csillagvirág bölcsődét Új-60-ban. Így 24 férőhelyel bővült a 60-i bölcsődék befogadó képessége, ami 7 új munkahelyet is jelent. A pályázatra 360 millió forintot nyert a város, és ehhez az önkormányzat még további 378 millió forintot tett hozzá. Két új csoportszoba és sószoba is található az új létesítményben, ami januártól fogadja majd a gyermekeket. A tudnivalókról Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Azt hagyd mondjam el önöknek, hogy minden egyes projekt, amit átadunk, és itt állni, az mindig nagy örömet jelent. De amikor ez a projekt gyerekekről szól, szülőkről szól, fiatal szülőkről szól, az még nagyobb öröm és még nagyobb megtiszteltetés itt állni. De egy-egy ilyen projekt átadó, az mindig arról szól, hogy elkészült valami, örülünk neki és átvágjuk a szalagot. Igen ám, csak hogy előtte nagyon-nagyon sok ember nagyon-nagyon sokat dolgozott azért, hogy ez itt megvalósulhasson. Az önkormányzati rész az még ennél is több, hiszen itt utat kellett építeni, infrastruktúrát kellett kiépíteni, sok minden más, amely egyébként nem kapcsolódik közvetlenül a projekthez, de mégis a projektet szolgálja ki. És igen, 360 millió forint volt az az összeg, amelyet nyert az önkormányzat, és ehhez még összesen 378 millió forintot tett hozzá az önkormányzat. És hogyha ezt így nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a projektnek a finanszírozása nagyjából 50%-os volt. Én egyfelől óriási dolognak gondolom azt, hogy az önkormányzat hozzá tudott tenni ennyi pénzt. Másfelől pedig óriási dolognak gondolom azt, hogy eljutottunk eddig. Itt van a szalag, és hamarosan átadjuk ezt az intézményt. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezen a projekten dolgozott. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik tényleg nem ismertek lehetetlent. Szeretném megköszönni a pályázatíróknak, a kivitelezőknek, és mindenkinek, aki itt sürgőt forgott. És talán még annyit hagyd mondjak el a projektről, 24 férőhelyes lett. Ez a bölcsi és 7 új munkahelyet jelent a városban. Ez mind-mind fontos, de még egy gondolatot hagyd tegyek hozzá. Az, hogy 60-ban új bölcsöde épült. Új bölcsödét adunk át. Ez azt jelenti, hogy ebben a városban vannak fiatal gyerekek, vannak fiatal szülők, és ennek a városnak van jövője. Mert ahol vannak gyerekek, ott van jövő. És erre én 60-iként, és azt gondolom mindannyian nagyon-nagyon büszkék lehetünk.
A régió több településén, így például Sárospatakon is tartottak nemzetközi katasztrófa védelmi bemutatót. A szlovák és magyar szervek összehangolt munkáját és az önkéntes egységek tevékenységét mutatták be egy megrendezett eset kapcsán. Varga András tűzoltó alezredes elmondta. Jó pár feladat volt, ahol sikeresen működtek együtt a két ország szakemberei, valamint az önkéntes állományok tagjai, akikre egyre nagyobb szükség van.
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltók ugye alapvetően végzik a mentőtűzvédelmi tevékenységet, de az önkéntesek szerepe sem a szlovák, sem a magyar oldalon nem nélkülözhető. Különbözőek a technikai felszereléseink, de mi az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, és ennek volt egy nagy 250 főt foglalkoztató gyakorlata a Bahúi Szántón az ősszel, ahol pont ezeket a technikai különbségeket is felmérve dolgoztunk együtt annak érdekében, hogy a lakosságot érintő veszélyhelyzeteket a lehető legkisebbre csökkentsük, illetve ha bekövetkezik a baj, akkor közösen hatékonyan együtt tudjunk dolgozni. És ugye itt a határon átnyúló katasztrófákról beszélünk, hát ezek lehetnek árvizek, erdőtüzek, viharkárok, és ez egy határon átnyúló esemény ilyen szempontból, ezért együttműködése a társszerveknek kötelező, és az önkéntesek szerepvállalása egy-egy ilyen esemény kapcsán nélkülözhetetlen. Önkéntes egységeink ugye kategóriákban vannak sorolva, 1-3 kategóriába soroljuk az egységeinket. A 2-es kategóriában lévők már beavatkozók, az 1-esek önállóan beavatkozók. Ezért a támogatási formájuk is eltérő. Az állami oldalról a katasztrófavédelem és a Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen éves szinten lehetőség nyílik nekik működési támogatásra, felszerelés támogatására. Ez egy ilyen egyszerűsített pályázati formában megvalósuló támogatás, úgy a gépjármű fenntartására, üzemanyag beszerzésre, védőruha beszerzésre tudják. Ez a támogatási összeg intenzitása egy 300 ezertől 1 millió forintig datálható, amely értelemszerűen az önkéntes szervezet igényei függvényében tesz meg erre javaslatot, vagy pályázik ezekre a lehetőségekre. Emellett az önkénteseink természetesen a civil támogatásokból, illetve nemzeti és európai uniós forrásokból is tudják fejleszteni képességeiket. A nemzeti oldalról egy úgynevezett NEHAS pályázat, ez a BGZRT által kezelt nemzeti forrás, amely a működési költségekhez is nyújt segítséget. Továbbá nagyobb volumenű beruházások, nagyobb volumenű fejlesztésekre nemzetközi szintre kell lépni, amelyben a Tűzoltó Szövetség segítséget nyújt az önkéntes egyesületeknek, a tagságában lévő önkéntes tűzoltó egyesületeknek. Ezért ugye egy folyamatban lévő interreges pályázatunk is van. Az Ergodik névre hallgat, ez a helikopteres légitűzoltás földi kiszolgálása címét kapta, és ebben a projektben, mivel a hatékony erdőtűzoltást kívánjuk segíteni, avval, hogy a Magyar Honvédség birtokánban lévő légitűzoltási képességet mi kiegészítjük egy olyan képességgel, amely a hatékonyságát nagy mértékben növeli. Ebben a programban három önkéntes egyesületünk kapott lehetőséget a szövetségtől, ők gépjárművet kapnak, utánfutót kapnak, medencét kapnak, ruházatot, felszerelést, védőruházatot, továbbá a kezdeti erdőtűzoltáshoz szükséges alapfelszerelésekkel fogjuk őket felmálházni, felruházni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Berec Renáta, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Ma álmomban karácsonyi varázsport szórtál, és angyali hangon a fülembe súgtál. Hát itt a perc, legyen tőlünk csillogó, fedezzük fel, hogy mitől olvad el a hó. Te a varázsolt szent estén, táncra kérlek a holdfénynél, a világ arany és hófehér. Mindig újra kezdhetnénk, táncoljunk két csillagként, megállunk az év véget ér. Gyere, ölelj még, itt a holdfénynél. Szemünkben a boldogság tűze végre ég, szívünkről is olvad már az a régi jég. Kandalló ragyog, minden oly csodás, kint úgy esik a hó, ez nekünk való, nem kell más. De a varázsod szent estén, táncra kérlek a holdfénynél, a világ arany és hófehér. Mindig újra kezdhetnénk, táncra
táncoljunk egy csillagként, megállunk az év véget ér. Gyere velem még, de hogy reggel bárcsak itt volnál, és angyali hangon a fülembe súgnál, hát itt a perc, legyen tőlünk csillogó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!